A mai üzenet, amit korábban már az alapigét, meg az alap gondolatokat korábban helyezte a szívemre a Szentlélek, nagyon szépen fog illeszkedni a gyülekezeti táborban vett témákhoz, és az elmúlt héten elhangzott igéhirdetéshez is. Egy folyamat lesz. Bátorítalak is titeket, hogy akik nem tudtatok, vagy valami oknál fogva nem jöttetek el a gyülekezeti táborba, hallgassátok meg a előadásokat, igéhirdetéseket. Meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan igazság hangzott el, ami rendkívül fontos és aktuális a jelenlegi korszakra az életünkben, és ugye minden igéhirdetés elsősorban annak a gyülekezetnek szól, akik összejönnek, akik ott vannak, és természetesen áldás jelenthet sokaknak ezen túl is. Péter leveléhez lapozzatok a Bibliában, ki is lesznek vetítve a felolvasott igék. Péter második levele első részéhez lapozzatok. Az első 14 verset fogom olvasni ebből a levélből. És hát nagyjából az első 4 verset tudunk ma foglalkozni, de minden, ami elhangzik, az egész felolvasott szakaszhoz szervesen kötődik. Majd látni fogjátok, meg rászántok még egy kis időt, hogy ezen a szakaszon elmélkedjetek, otthon olvassátok, akár hangosan is felolvassátok magatoknak, ahogy hallottuk a múlt héten a bátorítást is, hangosan is érdemes kimondani Isten igét. Biztos vagyok benne, hogy sok minden összeáll, sőt, még olyan dolgokat is fog a lélek munkálni kiben-kiben, ami éppen aktuálisan ebből az igéből szükséges. Tehát Péter második levele első rész első verstől a 14-es versig fogom olvasni, kövessétek kérlek ti is. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre, az az Istennek tetsző életre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az áltatosságot, az áltatosságban a kegyességet, az az Istennek tetsző életet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlévő igazságban szilárdak vagytok. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette. Nekem, ugye utolsó mondatra, Jézus szólt Péterhez a mennybe menetele előtt, és jelezte neki, hogy mártírhalált fog halni. Ő érte, elfogják, és mártírhalált fog halni. Erre utalt Péter az ő levelében. No, egy érett tanítvány három dolgot megtanult. Nagyon fontos a megtanult kifejezés. Ugyanis olyan dolgokról beszélünk a tanítványi életben, a Krisztus követő tanítványi életben, ugyanis Jézus nem vallást alapított, hanem tanítványokat hívott követésére. Jézus nem volt soha vallás alapító, és ezért, ha valaki a kereszténységet meg szeretné érteni, annak rendkívül fontos, hogy az evangéliumokat olvassa, és az evangéliumokban igyekezzen megismerni Jézus Krisztust, aki a Földön járt, tanított és élt. Fontos szemlélni, megnézni, mit tanított, és ezzel szinkronban mit csinált. A tanítvány azt jelenti, hogy szemlélem, figyelem, kutatom a Mestert, Jézust, és amit látok tőle és hallok tőle, azt a magamévá teszem. És így válik készségszinten az ember életének részévé néhány olyan dolog, amit megtanult, amit sokszor ellesünk, eltanulunk másoktól, és aztán elkezdjük gyakorolni, mintha már a miénk lenne. Vannak olyan mondataink is, amiket megtanulunk, átvettünk másoktól, de már annyira összenőttek velünk, hogy már úgy mondjuk, mintha miénk lenne. És ilyen a tanítvány élet is. Tehát három jellemzője van a tanítvány életnek, mind a három a szeretettel van összefüggésben. Az első, amit megtanul a tanítvány, szeretni Istent, a második szeretni egymást a tanítványi közösségben, és a harmadik dolog, amit megtanul a tanítvány, szeretni másokat. Szeretni Istent, több igét is mondhatnánk erre a Bibliából, nagy parancsolat első fele, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ugye a gyülekezeti táborunk témáinak meghatározó igéje volt ez. Jézus ehhez kapcsolódóan a János evangéliumában több dolgot is tanít, ezek közül a 14. rész 15. versét húznám alá, de olvasom a 17. versig, figyeljetek. Ha szerettek engem, az a szeretjük Jézus, szeretjük Istent, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, ugye a szent lelket, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát Jézus azt mondja, hogy az Isten iránti szeretet abban nyilvánul meg, ha megtartjuk a parancsolatait. Megtartjuk Jézus parancsolatait. Tehát Isten szeretete és Istennek az igéje és annak megtartása elválaszthatatlan egymástól. És csodálatos dolog, hogy azt látszik, hogy ez a fajta elkötelezettség az ember részéről, hogy megértse és megcselekedje az Isten igét, én nem mondom, hogy ez könnyű. Szóltam mondani, a kereszténység egyszerű, de nehéz. De aki elkötelezte magát arra, hogy megértse az Isten igéjét, Jézus tanítását, és meg is cselekedje azt, annak ez a fajta elhatározás a szellemében, az életében helyet készít a Szentléleknek. És a Szentlélekkel megéli a közösséget. De fontos, hogy megszülessen előbb az elhatározás benne, hogy érteni és cselekedni akarja Jézus parancsát, Jézus tanítását. Mint ahogy Jézus erre példát adott nekünk, és azt mondja, hogy ő maga is így cselekedett, így járt el, ő is megtartotta az ő atyának parancsait. Aztán szeretni egymást. Rengeteg igét lehetne itt is nézni, nyilván János levele, a szeretet apostolának levele, bőségesen, és az evangéliuma is bőségesen tartalmaz az Isten szeretetével, és az egymás iránti továbbadott szeretettel kapcsolatosan tanítást. 1 János 3:21-23 szakaszt olvasom az egymás iránti szeretetről, a testvéri szeretetről. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. No, odaszántam magam megértésére annak, aki Jézus és amit parancsolt, és odaszántam magam arra, hogy megcselekedjem, amit ő mondott, ugye ezt láttuk a szeretni Istent kitételben, és azt mondja itt az Isten igéje, hogy ebből fakad a hit, és az felszabadul az ember szívében, szellemében a testvéri szeretet, azok iránti szeretet, akik testvérei az Úrban, és különbözőek, mint ő. Azért fontos parancsba adni a testvéri szeretetet, és azért fontos elkötelezve lennünk a testvéri szeretetre, mert a testvéri szeretetek vannak akadályai. Az egyik jelentős akadály pedig a különbözőség. másik akadály a korábbi csalódás. De hogy házi csoporton elhangzott nálunk, nagyon fontos igazság, nem szabad az Istent a testvéreidről mintázni. Ne ess abba a hibába, és ne essünk abba a hibába, hogy mert csalódsz valakiben, ezt kivetíted Istenre. Mert akkor már az Istent egy emberen keresztül tiszteled. Nem pedig önmagáért közvetlenül. Gondolkodjatok ezen. Aztán a harmadik dolog, szeretni másokat, ugye a nagy parancsolatnak a másik fele, amely nem kisebb az elsőnél, Jézus tanítása szerint, szeress fele barátodat, mint magadat, azt mondja a Szentírás, fele barát pedig a táborban elhangzott nagyon erős bizonyságtételben, aki ugye a Békési Sándor testvérünk, aki 100 kemoterápiás kezelés után van, túláttétes májrákja van, így szolgált közöttünk a fele baráti szeretetről. Érdemes meghallgatni a bizonyságtételét, nagyon tanúságos, igazán építő. A fele barátom az, aki szükséget szenved, és nem tud magán segíteni. Aki szükséget szenved, és nem tud magán segíteni. Jézus példázatában, amit elmond az irgalmas samaritás példázatában, ezt tanítja nekünk a Biblia. Szereti másokat, tehát a fele baráti szeretet, és a példabeszédek könyve 24.10.12 nekem egy fontos igém a fele baráti szeretet kérdésében, és az evangélium hirdetése kapcsán is. A példabeszédek 24.10-től, tehát három vers, így hangzik. Ha a nyomorúság idején gyenge vagy, kevés az erőd. Voltatok már így? Hogy nyomorultan éreztétek magatokat, és ebben semmi erőtök nem volt. Osztozom érzéseitekben, én magam is. Ugyanis mindenig, amit itt hirdetünk, az először nekünk szükséges, akik prédikálunk. És soha nem észtoztunk, hanem valami olyasmiről beszélünk, amire nekünk égetően szükségünk van. Tehát egy vagyok veletek, amikor haladunk ezeknek az igéknek a tanulmányozásában, mint szomjas, mint szükségben lévő, mint hiányosságokkal küszködő. Mert ugyanolyan bűnös ember vagyok, mint én. Aki Krisztusban kegyelmet kapott, és üdvösséget Krisztus vére által. Amen. Nem vagyok külön, mint én. És nem voltam bűnös, bűnös vagyok azzal a kitétellel, aki kegyelmet kapott Krisztus vére által, az Istentől. Amen. És ez nagyon fontos, ez a fajta szellemi igazság, ebben való járás, mert megóv a képmutatástól, és az emberi erőködéstől is. Szóval a nyomorúság idején gyenge vagy, és kevés az erőd, általában ez a helyzet. Menj meg azokat, ugyanis az érzelmeink, mint a lufi pukkannak ki, ha igazi tüskékkel találkozunk a másik ember életére nézve, tehát igazi nehézségekkel és hosszú távú problémákkal küszködők felé kell szolgálnunk. Menj meg azokat, akiket a halálra visznek, és ne fordulj el azoktól, akiket a vesztőhelyen hurcolnak. Ha azt mondanád, erről nem tudunk, az, aki a szíveket vizsgálja, beléd lát, és aki a lelkedet őrzi, ismer, ő megfizet az embernek cselekedete szerint. Tehát itt már két dolgot világosan mond a Szentírás. Az egyik az, hogy van egy felhatalmazottságunk a megváltás és a kegyelem átélése által arra, hogy adni tudunk másoknak a kapott szeretetből gyakorlati módon. És még egy fontos igazság benne van, ami kellemetlen az emberi léleknek, hogy ítélet következik. Tudod, hogy lesz ítélet? Minden embert megítél majd az Isten. Tehát van egy nagy kegyelem, és lesz egy ítélet. Ez mind a kettő bibliai igazság. Fontos és nélkülözhetetlen lépésekről beszél a Szentírás. A folytatásban erről szeretnék egy pár szót szólni, de még mielőtt erre rátérnék, olvassuk már el hangosan a kék háttérrel kivetített és korábban már általán felolvasott igét hangosan, tegyük már meg. Jó? Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párt fogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Amen. Ez Isten igéje. Ez az igazság a te életedre is. Ez igazság. Ezt Isten kijelentette. Ez egy fontos ígéretet is tartalmaz a Szentlélekkel kapcsolatosan a mi számunkra. Az ígéretek pedig felszabadítanak bennünket Péter apostol tanítása által az Istennek tetsző életre. Az ígéretek. De mondom, talán ezzel a részével majd még egy alkalommal foglalkozunk. Tehát fontos és nélkülözhetetlen lépések, amiről a Péter levelében, és hozzá kapcsolódóan majd olvasni fogom az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, az első gyülekezetnél működő gyakorlati elemeket. Na nézzétek, a 2 Péter 1:1-től így olvastuk, az első 4 verset olvasom ismét. Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek. Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Tehát a hit egy ajándék, amelyben a tanítványi közösség részesült, azt mondja Péter. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és a mi úrunk Jézus Krisztusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott mindazzal, ami az életre, a kegyességre, az Istennek tetsző életre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Biztosan fogok még, ha folytatni fogom ezt a részt, ha az Isten is úgy akarja, akkor erről még biztosan fogok beszélni, de itt azért egy dologra nagyon szeretném fölhívni a figyelmeteket. Az Isten ígéretei által azt mondja a Biblia, hogy részeseivé leszünk az isteni természetnek. De ez az isteni természet nem lesz egyenlő velünk. Tehát nem Isten ülünk meg, hanem valami olyan dolog, amit beplántál a szívünkbe az Úr, és igazodhatunk hozzá. De nem feltétlen fogunk igazodni hozzá minden alkalommal. Ez okoz rendkívül sok dilemmát a keresztény életünkbe, hogy az isteni természetet megkaptuk, részeseivé lettünk a Szentlélek és az ige által, de nem mindig igazodunk ahhoz. És ezért mi alkalmanként elbukunk, nem az isteni természet szerint beszélünk, cselekszünk, vagy viszonyulunk. Így van. És ez nagyon komoly lelkismereti válságot okozhat a keresztény embernek, ha elhiszi, hogy megistenülhet. Tehát istenné válhat, mint a mormonok, amit tanítanak egyébként. De a Biblia soha nem tanította. Pál apostol azt mondja, hogy naponként kell halálba adnom a régi természetemet, hogy képes legyek Krisztusnak élni. De nem azt mondta Pál apostol, hogy megtértem egyszer, és nem kell megtérnem minden nap utána, abból a megtérésből kiindulva. És azt sem mondja Pál apostol, hogy naponként nem kell erre elköteleznie magát a hívő embernek. Tehát erős akarati döntést hozni. Még akkor is, hogyha ezt nem feltétlenül így fogalmazzuk meg, hanem imádkozunk, Bibliát olvasunk, és ezzel kifejezzük, hogy rá van szükségünk. Fogható ez, igaz? Tehát részeseivé leszünk az isteni természetnek, de nem istenülünk meg. Hanem igazodhatunk az isteni természethez, vagy ellenállhatunk annak. Ebből fakad aztán a szellemi állapotunk, a növekedésünk vagy a visszaesésünk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben a Péter apostol, ugye a Szentlélek kitöltetik, pünkösdi eseményeknél járunk, gyülekezet születése pillanatában vagyunk. Péter apostol hirdeti a Krisztust, hirdeti a kereszthalálát Krisztusnak, és világossá teszi, hogy a hallgatók és minden ember vétke bűne miatt szenvedett a Krisztus. És így folytatja a Lukács által lejegyzett igénk, amikor ezt hallották, mármint a Krisztusról és Isten országáról szól evangéliumot, azaz, hogy Krisztus az Isten fia, názáreti Jézus a mi vétkeink miatt halt meg és szenvedett, mint a szíven találták volna őket, azt mondja, mint átfúrta volna a szívüket, mint hogyha rést ütött volna a szívükön, mint hogyha beütött volna a szívükbe egy világosság, egy megértés. És itt meggyőződés, ami nem érzelmi dolgokról van pusztán szó, hanem valami olyan dologról, ami mélyen érintette őket. Mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk? Atyám fiai, férfiak. Péter így válaszolt. Mit tegyetek? Térjetek meg, merítkezzetek be, valamennyire Jézus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk, tehát lépjetek be az ígéretbe, fogadjátok be ezt az ígéretet, legyetek részesei ennek az ígéretnek, azáltal, hogy megtértek, bemerítkeztek, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, így kérlelte őket, szabaduljatok meg végletől az elfolyult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, azaz bemerítkeztek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Tehát 3 dolgot mond itt Péter a mit tegyünk kérdés, amikor szíven találta őket az igé, és megkérdezték a hallgatói, az evangélium hirdetésének hallgatói, hogy mit tegyünk. Az első dolog azt mondja, hogy tegyétek meg, hogy megtértek. Tehát térjetek meg. Tegyétek meg, hogy megtértek. Ez nagyon furcsa dolog lehet így hallgatni, főleg, hogyha egy csomó katyvasz van a fejünkben, meg a lelkünkben a megtéréssel kapcsolatban. Tehát azt mondja, hogy tegyétek meg, hogy megtértek. Valami olyasmi dologról van szó, amit nekünk kell megtenni. Ez senki más nem teheti meg helyettünk, nem a Szentlélek teszi meg, nem Jézus teszi meg, nem Isten teszi meg, nem a lelki pásztor teszi meg, nem a lelki testvérem teszi meg, én tudok megtérni. Ezzel a résszel fog egy picit többet foglalkozni ma. A másik, merítkezzetek be, ezt is ti tudjátok megtenni, ezt nem tudja senki megtenni helyettetek, azaz, ha megtértetek, merítkezzetek be, és azt mondja a Biblia, ha bemerítkeztek, megkapjátok a Szentlélek ajándékát, amely a Biblia tanítása szerint a bemerítkezéshez van kötve. Tehát a Szentlélek vétele a bemerítés követi. Ez a Biblia alaptanítása. Nem mondom, hogy nem történhet meg, másképpen Bibliában látunk néhány eltérő példát, de ennek mindig volt oka. De a bibliai rend az a megtérés, a hit, ez majd ugye az ajándék, és a bemerítkezés is, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát, mi ezért szoktunk imádkozni a bemerítkezőkért, kézzátétellel. Sok minden imádkozunk, áldást kérünk, de legfontosabb, hogy mindig imádkozunk, hogy vegyék a Szentlélek ajándékát, és töltse be őket a Szentlélek. Nagyon érdekes volt, hogy Kovács Géza bácsi, az én lelkeatyám, szívére helyezte mindig az imádkozóknak, hogy sok minden imádkozhattok, de azért, hogy töltse be a Szentlélek őket, hogy vegyék a Szentlélek ajándékát, el ne felejtsetek imádkozni. Ez a lényeg a bemerítés után, amikor imádkozunk az emberekért. Tehát ez a 3 dolog van itt. A 2 ige szakaszban, amit felolvastam, tehát a Péter második level első 4 verséből, és az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasott igékből 5 dolgot emelhetünk ki. Az egyik az igetükre, hallgatták az igét, ugye, a prédikálást. A másik a megtérés. Láttuk, hogy azt mondja Péternek, hogy térjetek meg. A harmadik a hitre jutás. Tehát akik hittek, bemerítkeztek, ugye akik hitre jutottak. És a bemerítés igazsága, és megjelenik az, hogy ennek következtében veszitek a Szentlélek ajándékát, és ehhez kapcsolatban veszitek, és beteltek Szentlélekkel. Az a legjobb, ha az a kettő együtt megtörténik valakinek az életéből. Na nézzük az első dolgot, az ige tükrét. Hogy működik, hogy munkálja Isten a megtérésünket? Nagyon alapvető igazságról beszélek, mint Péter mondja, hogy ismerjétek ezeket, de fontosnak tartom, hogy emlékeztessenek titeket, amik ebben a földi polsátorban lakok. És azt gondolom, és az van bennem az elmúlt hetekben nagyon erősen, hogy egyszerűsítsük le a hív életünket. Ne legyünk túl okosok. Legyünk sokkal egyszerűbbek. És az egyszerű igazságokat értsük meg, mert gyanítom, hogy néha eltévedünk, ha magamból indulok ki, és legalább tisztáj vagytok olyanok, mint én, akkor ti is néha eltévedtek. A sok-sok tudásban, meg gondolkodásban, meg sok mindenben, meg olvasásban. Mondtam, a tábor, meg a múlt heti folytatása nagyon szépen illeszkedik bele ebbe a folyamatba, amit ma mondok. Az ige tükrében meglátni, fel és beismerni a bűnös és elveszett állapotomat, a Biblia igének olvasása és hallgatása útján. Erre szokták azt mondani ösztönösen az emberek, de hát én nem vagyok bűnös. Vagy, hát mi a bűn? Ézsaiás proféta a következőt, által a Szentlélek a következőt jelenti ki nekünk a bűnnel kapcsolatosan. Ézsaiás 5:3-6. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsaiás 53 egyébként a messiás szenvedéséről, haláláról, annak okáról és feltámadásáról szól. Érdemes elolvasni ezt a szakaszt a Bibliában. Nagyon erős proféta ige, ami beteljesedett Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában. Pontosan. De mit is mond a Biblia nekünk, hogy mi a bűn? Hogy mindenki a maga útját járja. Tehát a bűn az öntörvényiség. Az egónkat szolgáló öntörvényű élet. Majd én tudom, nekem ne mondja meg senki. Ne szóljon bele senki az életembe. Ne korrigáljon senki. Én jobban tudom. Én vagyok a magam istene. Az öntörvényű magunk útján járás, ez a bűn. Amikor valaki megveti az Istent, akitől az életet kapta, kivette az Isten kezéből az élete irányítását. Persze, amikor rossz napjai vannak, akkor emeli a kezét, az öklét, hogy miért van ilyen sok gonoszság, meg rossz dolog az életben. Ha Isten lenne, az nem engedné meg. Természetesen meg se kérdezte Istent, és ezért jogtalan is egyébként, hogy ilyeneket tegyen. De az öntörvényűség, a maga útján való járás, a maga útján, maga esze szerint való élet a bűn. Ez egy céltévesztett élet, és hogyha a Új Szövetség görög kifejezését nézzük. Isten az olvasott és a hallgatott igéjében, mint tükörben mutatja meg, hogy kik vagyunk valójában. Ezért az Isten igéje nélkül soha nem ismerhetem meg azt, aki vagyok valójában. Ezért próbál a lelkünk, a világ, még a sátánnak már be se kell avatkozni, távol tartani bennünket az igétől. Attól, hogy kinyissam a papíralapú Bibliámat, és odafigyelve 5 percet olvassak belőle. Nem kommentárokat, nem könyveket, nem eszenciákat, hanem az Istennek igéjét. Nem a magyarázatot, egy ember szívén átszűrt gondolatokat, hanem a tiszta igét. Mert az Isten igéje egyedül alkalmas arra, hogy feltárja az embernek a szívét annak legmélyéig. És semmi más ezen a világon. Jakab apostol a következőt írja ezzel kapcsolatosan. Jakab 1:22-től. Legyetek az ígéret cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy vele csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatja az igét, hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényével, mondom, az Isten igéről azt mondja Jakab, hogy a szabadság tökéletes törvénye. Tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója. Azt boldoggá teszi a cselekedete. Mennyit koslatnak az emberek a boldogság után, itt meg le van írva. Hogy hogyan válhat az ember lelke, hogyan boldogulhat meg a lelke. És azt mondjam neked, hogyha azért nem egy elvetemült, megáltalkodott ember vagy, akkor nagyjából úgy éled át, mint én, hogy lesz legatyásodva, elcsüggedve, sokféle kísértés között, de amikor megnyitod a Bibliát, és időt szánsz a Bibliára, és akkor a lélek elkezdi megmozdítani az igét a szívedben, az valami óriási. Így van? Értitek, amiről beszélek? Olvasod a Bibliát, legatyásodva, sok kísértéssel küszködve, problémákkal küszködve, de elkezded olvasni az igét, és akkor meglüktetni kezd a lélek által az iget, az valami elképesztő. Olyan hihetetlen emberileg azt mondom, hogy leszakítja az emberről azt a sok terhet, ami egyébként ott lógott rajta, meg húzta koloncként. Szóval csodálatos. Erre semmi nem képes a Földön. Aztán gyakran idézett igevers sokféle formában a 2 Korintus 3.18, tehát értsd meg, ha nem olvasod a Bibliát, és nem hallgatod Isten igét, mint például most történik, nem tudsz megváltozni. Meg se tudsz térni. Nem tudsz eljutni a megtérésig sem. A hasonlósághoz pedig, Istenhez való kisztusodva a hasonlósághoz, nyilván már esély sincs oda eljutni, mert az már egy folytatás. Láncreakcióban egy következő megjelenése a működő igének, cselekvégének az életünkben. Nézzük a 2 Korintus 3.18-at ki van vetítve, olvassuk együtt. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlék az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme, az lelke által dicsőségről dicsőségre. Erről beszéltem az előbb. Mi a tükör? Az ige, a Szentírás. Az írott és a testélet ige. Mind a kettő ige. A Biblia szerint. Tehát a Krisztus, a testélet ige, és a kijelentett ige. Mondta valaki, hogy talán Derek Prince, hogy de más is sok mindenki, azt mondta, hogy Jézus óriási. Jézus, amikor a sátán megkísérti, mit mond neki? Meg van írva. Amikor kérdezik, mondjuk a elválásról, vagy a parancsolatról, akkor azt mondja Jézus, hogy hogy van megírva? Tehát egyszerűen óriási. Hát Jézus, az Isten maga, ugye alternatívákat mond, hogy hattuk múlt én ilyen filozófiákat, meg mindenféle pszichológiai okosságokat. Hogy van megírva? És amikor baj van az életemben, ez a kérdés, hogy van megírva? És ezt tud engem kihozni, megszabadítani, helyreállítani. Egyedül, ha ehhez igazolok a szívemben. És ez egy elhatározás kérdése. Ez nem az, hogy hogy érzem magam, mert lehetek pocsékul. De ha tudom ezeket az igazságokat, akkor élni fogok velük. A gyógyszert nem akkor szedjük be, amikor toppon vagyunk, igaz? Ha amikor nagyon betegek vagyunk, nem? Akkor élünk már gyógyszerrel. Az emberek meg ilyen degeneráltan gondolkodnak, ilyen keresztény ember, hogy akkor akar az igével élni, amikor jól érzi magát. Azt hiszi, hogy az igével való közösség az ilyen jó érzések kategória. Hát a legnyomorultabb állapotban van szükségünk leginkább az igére. Hadd mondjam neked, ha te normálisan éled az életedet, és nem lepellel az arcodon, tehát képmutatásban és a törvény szerint, tehát hogy bizonyos szabály betartásához kötöd a hitéletedet, nem pedig a szellem szabadságában éled az életedet, tehát leplezetlenül őszinte vagy, akkor nagyon sokszor érzed magad nyomorultul. Ha úgy éled, úgy érsz, mint én. De sokszor találkozok szemben magammal az élet dolgaiban. És nagyon szükségem van arra, hogy belenézzek a szabadság tökéletes törvényébe. Amelynek megélése, megcselekvése boldoggá tesz. Fölszabadítja a lelkemet a sok nyomástól és nyomorúságtól. Itt vagytok? Együtt vagytok? Nagyon egyszerű dolgokat mondok. Végtelen egyszerű dolgokat mondok. De valóságot, ami működik, nem ugordát, menni fog, nekem sem megy. Hát tudjátok, ez nagyon nagy bátorítás, nem? Igen, tehát két formában van jelen, amivel beletekintünk és átváltozunk, azt mondja az írás. 2 Korintus 3.18-ban. Van az írott ige és a testélet ige. A János evangéliumában azt olvassuk a testélet igéről, hogy az ige már mint Krisztus testélet közöttünk lakott, mondja János, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy szülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát az ige írott formában, Szentírás a Biblia alapjain olvasható, testélet formában pedig Krisztusban öltött testet. Ő a testélet, igen. Amikor beletekintünk és szemléljük az igét, és az ige tükrében beletekintünk, akkor, ahogy elmondtam nektek, mondjuk olvasom az evangéliumokat, és szemlélem benne Jézust. Hogy ő hogyan élt, hogyan viselkedett, hogyan cselekedett, és mit tanított. Nem lehet közösségem Krisztussal, a testélet igével, ha nem vagyok közösségben a Szentírással, az írott igével. Így van? Nem úgy van, hogyha nincs közösségem az igével, eltávolodok a testélet igétől is? Ti nem így élitek meg? Így élitek meg? Ha meg őszinte szívvel, leplezetlenül megyek az igéhez, akkor ez erősíti az én életem legalábbis a Krisztussal való közösséget, a testélet igével való közösséget is. Ámen? Így van? És ez a közösség segít engem a Krisztus megismerésében. A János 15-ben, a 9.11-től így hangzik Isten igéje. 11-ben így hangzik Isten igéje. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, tehát ezt mutattam be nektek, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Itt már nem a boldogságról van szó, hanem az örömről, ami egy nagyon bibliai dolog. Az emberek a boldogságot kutatják, holott Isten az örömöt kínálja, mint a Szentlélek gyümölcsét az életükben. Az igetükre után nézzük a megtérést. Egy picit ez lesz a hosszabb rész, és a többit már nem fogom annyira kifejteni, mert ebből, amit most elmondtam, meg most el fogok mondani, sok minden következményként ott lesz a többi alapelemben, ami így, mint a golyókat látjátok, egyik viszi a másikat, hogyha elindul az elején, ugye az igével való közösség, akkor az elhozza a megtérés lehetőségét az ember életében. Feltetjük a kérdést, nekem felszokták egyébként, ugye sokat foglalkozok fiatal keresztényekkel, vagy érdeklődők, hogy na de hát mi a megtérés? Hát mit jelent egyáltalán az, hogy megtérni? Azt eszik vagy isszák meg, hogy lehet megtérni? Most elmondom, hogy mit jelent megtérni, meg elmondom, hogy lehet megtérni. És aztán meg fogom kérdezni tőletek, akartok-e megtérni? Jó lesz így? Na akkor így csinálják. Föl fog tenni egy kérdést, hogy akarsz-e megtérni, először figyelj arra, hogy mit jelent megtérni. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben is van szó a megtérésről, egy fontos bibliaigazságról van szó. Nekem nagyon kedves igém a ezzel kapcsolatosan egy nagyon kifejező ige szakasz, a Ézsaiás 30.15.16, látjátok kivetítve, mert így szól az én Uram az Úr, Izrael Szentje. Figyeljetek, a megtérés és, ami ehhez kapcsolódik, a higgadtság segítene rajtatok. Tehát lehet látni, hogy a megtérés az valami olyan dolog, amikor valamit józanul és higgadtan végig gondolok. Tehát megtérni nem egy zaklatott állapotban tudunk, érzelmileg mondom, vagy nem, pontosan nem emiatt tudunk megtérni, mert érzelmileg felzaklatott állapotba kerülünk, hanem mert higgadtan végig gondolunk dolgokat. Szembesülünk Isten igéjéből azzal, akik vagyunk. A megtérés és higgadság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, tehát Istenhez fordulnátok, és benne bíznátok, akkor erőt kapnátok, de ti nem akarjátok. És megint ugye, amit mondtam nektek, az öntörvényiség, a magam útján járás jelenik meg, inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk, hát majd vágtatotok kell, gyorsan akartok hajtani, hát majd gyorsak lesznek üldözőitek is, tehát majd én megoldom, majd én megcsinálom, majd én rendbe teszem az életemet. Általában ezek jó elhatározások, csak ha nem tudom, hogy mit jelent rendbe tenni az életemet, tehát mihez képes kell rendbe tennem az életemet, akkor egész életen át csak próbálkozni fogok. Tehát az elhatározása nincs baj, csak nem a helyes ismeret szerint van, hanem az ige szerint akarom rendbe tenni az életemet. Itt a megtérés, tehát az Ószövetségben azt jelenti, az a szó van itt, hogy megfordulni, hátraarcot csinálni, visszafordulni, tehát egy fél fordulatot tenni. Szóval a názáreti Jézusnak az első prédikációját látjátok. Jézusnak az első prédikációja egy mondat volt. Márk evangéliumában találjátok helyezve, nagyon szeretem ezt az igét is. Azt mondja, betelt az idő, elközelített Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát lehet látni, hogy a hitet megelőzi a megtérés. És a megtérést követi a hit. Ez egy nagyon fontos igazság. Tehát a megtérés nélkül nincs hit. A megtérés nyit utat a hitnek, ami ajándék az életünkben. Mármint az üdvözítő hitnek. Tehát ezt most ugye hit, sokféle van, vannak hitek. Hitnek idegen istenekben is lehet hinni. Hinni lehet, hogy a tejben nincs cián, mert a polcon van és nincs megbontva. Sok mindent lehet hinni, de itt az üdvözítő hitről beszélünk. Tehát Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Itt a megtérés azt jelenti, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat, jussatok más felismerésre, és változtassátok meg a szándékotokat, amit eddig akartatok csinálni. Tehát két dolog, amit mond a Biblia a megtérésről, és ez nagyon fontos így együtt látni, az egyik az, hogy eldöntöm, hogy a magam útjáról megfordulok, és Isten felmegyek, Isten akarata szerint akarok élni, és ez a gondolkodásmód megváltozását is jelenti, tehát az értékrendem megváltozik, azaz nem az öntörvényű, saját magam akarata szerint való életet akarom élni, hanem megértettem, hogy a legjobb dolog lesz nekem is az, ha Isten akarata szerint élem az életemet. Ez szerint, hogy felismertem, megértettem, hogy eddig a magam útján jártam, és jobb dolog az Isten útján járni, erre a felismerése pedig az ige vezet el. Isten igéje. Ige hallgatás és olvasás nélkül nem lehet megtérni. Nem lehet eljutni megtérésre. És az sem biztos, mind megtér, aki hallgatja és olvassa az igét. Miért? Mert az akarat döntése. És nem mindenki akar megtérni. Aki esetleg eljut a felismerésig, az nem mind tér meg. Sajnos. És nem akkor térjünk meg, amikor akarunk. Emlékszem egyszer, Mázola is itt vagy, emlékszel a táborba. Utána a főtéren találkoztunk, emlékszel rá, és erről beszélgettünk. Hogy nem akkor tér meg az ember, amikor akar, hanem amikor megadja neki Isten azt a kegyelmet, hogy felismeri, hogy megtérésre van szüksége. És akkor úgy dönt, hogy megtér. Milyen jó, hogy megadta az Úr, igaz? Hogy nem kellett úgy elmenni a földi életbe, hogy az ítélet következik. Hanem adott Isten lehetőséget nekünk, hogy megtérhettünk. És ez megadatik az embereknek az életébe, csak kérdés, élnek-e vele? Tehát megfordulni és felismerése jutni. Ezt jelenti a megtérés, amely az akarat döntése. Nincs köze közvetlenül az érzelmeinkhez. Még akkor sincs köze a megtérésnek az érzelmekhez, ha megtéréssel járhatnak érzelmek, és járnak is érzelmek, de nem ez a lényeges, hanem az elhatározás, amire elvezet bennünket az Isten igéje, odaérkeztünk a szembesüléshez, és azt mondom, nem akarok többé így élni. És ezért mondtam nektek, hogy én úgy élem meg, hogy találkozok az igével, és sokszor meg kell térnem aztán. Először meg kellett térnem az Istenhez, a öntörvény életemből, aztán meg vissza kell térnem dolgokban az Istenhez, hogy megváltozzon a gondolkodásmódom, meg az irányultságom, meg a szándékaim, amikor elhajlik az ember szíve az élete az Isten igéjétől. Így van? Ezt a megtérés része kell legyen az életünknek, mindvégig. Lehet lehangoló némelkőtöknek, mert azt szeretnénk, hogy bekapcsolnak bennünket, és akkor a Duracell az végig vissza Mennyországig, de ez a valóság. Ha nem a valóságban épül a hited, csalódni fogsz. Ha nem a valóságos a gondolkodásmódod és a várakozásod Istennel kapcsolatban, el fogsz bukni. De a valóságos, az Isten igéje szerint való a megértés bennünk, ezért mondja Péter, emlékeztetni foglak ezekre az alapokra benneteket. Akkor stabilan fogjuk végigfutni a pályát, ha elesünk, akkor is fel fogunk kelni. Igen. Az igazi megtérésben tehát felismerem, hogy elveszett ember vagyok, bűnös ember vagyok, a magam útját jártam, és megértem azt, hogy Isten kész nekem megbocsátani a fiai Jézus Krisztus által. Ez a megváltás csodája. És elfogadom ezt a megváltást, úgy döntök, hogy elfogadom ezt a megváltást, és oda fordulok ezért az Istenhez, hogy átvegyem tőle. A Krisztusban felkínált kegyelmet és megváltást. Mint mondtam, nem csak igaz megtérés van, van hamis is. Beszél Pál például áltestvérekről, és nagyon fontos mérlegre tenni az életünket, hogy igazán meg vagyunk-e térve. Tényleg Krisztus követő életet élek, meg vagyok-e térve. Min alapszik a hitem? A 2 Korintus 7.10-ben azt olvassuk, az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, ugye a megmenekülés, a szabadulás, a örök életre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Tehát lehet látni, hogy van kétfajta szomorúság. Az egyik az Isten szerint való szomorúság, amely a megtérésre visz, tehát szembesülök az igéből a valósággal, és megtérek. Hát meg elfordulok azot, amit eddig tettem, és odafordulok Istenhez, és megváltoztatom a gondolkodásmódomat. Tehát mit csinál? Akarati döntés hozok, hogy az Isten igéhez igazítom a gondolkodásmódomat. Ezt el kell dönteni. Enélkül a Szentlélek nem tud belépni az életünknek ezekre a területeire, és amíg ez meg nem történik, be se tud lépni az életébe egy embernek a Szentlélek. Először ugye. A világ szerinti szomorúság is van, azt mondja a Biblia, amely halált szerez. Két példa ezzel kapcsolatosan, amely segít megérteni ezt a kétfajta szomorúságot. Azt is mondhatnám, hogy a második, a világ szerinti szomorúság, az a lelkiismeret furdalás. A lelkiismeret furdalásból még nem következik a megtérés, tudtad? Hány ember nem változtatja meg az életét, pedig van lelkiismeret furdalása? Megpróbálja a lelkiismeret furdalását elnyomni. Ez a világ szerinti szomorúság, amikor furdal a lelkiismeret. Például. De van más része is, mindjárt látjátok. A zsidókhoz írt levél 12-16-17-ben visszautal egy ószövetségi történetre a zsidókhoz írt levél írója. Ne legyen senki parázna, hogy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta az elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, no a könnyek között kereste. Tehát, és ahol biztos, hogy nem volt olyan értelemben parázna, hogy bordélyházakba járt. Tehát ez a paráznaság nem ilyen típusú paráznaság volt, amit itt fizikai, testi elkösteleségnek értelmezhetünk a mai világban. Mégis hogyan volt parázna Ézsau? Ugye Ézsau elment vanászni, nem fogott, bocsánat, nem tudjuk, hogy lőtt vagy nem lőtt, vagy lehet, hogy tudjuk, de nem ez volt a lényeg, éhes volt, mikor hazajött, meg ha lőtt is, akkor is idő, míg elkészítenek egy vadat. És a testvére Jákob, a csaló, a zsivány, akinek egészen, emlékeztek a táborban mondtam, Sikemi kellett menni, ott ért meg, és aztán megy Bételbe, először megtér, és bemegy Isten jelenlétébe, ne felejtsétek el, ez történik. Aki bővebben érdekel, majd keressen meg, és elmondom, ha nem voltak ott a táborban, vagy a úrvacsorán is lehet, hogy mondtam, de ott lehet, hogy már nem, csak akartam, mindegy. Megfőzze a vöröslencse főzeléket, Jákob, ettetek már vöröslencse főzeléket? Hát kérjetek receptet, legyetek szívesek, meg ehhez szoktak olajos lepényt sütni, ezt a sima lepényt, és brutál jó illata van, fantasztikus íze. De csodás! Ez a vöröslencse főzelék, ez olyan fenomén. Leves, hát a sűrű leves, ugye? Sűrű leves, ez szuper jó. Én nagyon szeretem. Tehát ugye rottyant már föl, rottyant az a leves, már ehető állapot, és akkor azt mondja, és a kedvencem, vöröslencse leves, finom olajos lepénye. Ez nincs nevű olajos lepény, de azt szokták. De tényleg. És akkor, arabok egyébként árulják is, arab éttermekben van ilyen. És lepénye. És azt mondja, adjál nekem. És akkor mondja neki Jákob, a csaló, a zsivány, mondj le az elsőszülöttségi jogod, és kapsz egy tál levest. Ó, azt mondja, minek nekem az elsőszülöttségi jog? Most tegyek gyorsan. Megeszi, odaadja az elsőszülöttségi jogát egy tál levesért. Meg talán egy lepényért. Na ezért volt parázna Ézsau. Mert megvetette az Isten kegyelmét. És azt mondja az írás, hogy bánkódott Ézsau, mikor szembesült azzal, hogy nem ő örökölte az áldás, hanem Jákob. Sőt, érzelmi megnyilvánulása is volt, mert azt mondja, ez a marcona, a vadász ember sírt, mint egy gyerek. De nem azért sírt, hogy megbánta a bűnt, és hogy megjobbítsa az útját. Hanem azt mondta, nem kapok áldást. Tehát az ő szomorúsága a világ szerinti szomorúság volt, nem Isten szerinti. Nem megtérése szomorodott meg, hanem bánkódott, hogy elszúrta. De nem beismerte, hogy vétkezett. Isten ellen elsősorban, mint a tékozó fiú. Vétkeztem az ég ellen, az Isten ellen, és én atyám ellen. Megváltoztatom az életemet innentől kezdve, azaz megfordulok ebből, olyan döntést hozok, hogy visszafordulok az atyához. Aztán az atya tegyen vele, amit akar, és az atya aztán rehabilitálja a tékozó fiút, helyre teszi az életét, egy csomó munkát elvégez az életében, gyűrűt hoz a Szentlélek, a tiszta ruha, a megszentelés, és a saru a küldetés szimbóluma, ugye a tékozó fiú történetében. Aztán a másik személy, aki szintén bánkódott, de nem tért meg igazán, ez pedig Júdás volt, az Iskariótes. Azt olvassuk róla, amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, mint Jézust elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, meggondolta magát, ezt is jelenti a megbánta tettét, de meggondolta magát, nem megtért. Bánkódott ugyan, de ez szerint, hogy meggondolta magát. És visszavitte 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el, de azok ezt mondták, mi közünk hozzá. Jó lelki gondozók voltak, igaz? Nagyon kedves emberek voltak, igazán helyükön való szolgáltatók voltak. A te dolgod. Mert hát nekik is meg kellett volna térni. Mert ha igaz volt, amit, ha igazat adnak Júdásnak, nekik is meg kellett volna térni. Ők se akartak megtérni, de még nem is bánkódtak. Júdás legalább eljutott odáig, hogy furdalt a lelkiismeret. Vagy elszúrtam, elvétettem. De mondom, ez még nem a bibliai megtérés, tehát nem a megfordulás, a bűn beismerése, megbánása, és a gondolkodásmód megváltozása. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és öngyilkos lett, felakasztotta magát, tehát lehet látni, hogy nem az Isten kereste, hanem a végső kétségbe, esésbe taszította a sátán, aki belépett vele, amikor az önfejű elhatározásban eltökélte magát az utolsó vacsora idején. A megtérés a megmenekülésünket szolgálja. A zsidók közé levélben azt olvassuk a 9.27-28-ban, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet következik, ugye a Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Tehát mit mond az írás? Hogy az emberek egyszer meghalnak, aztán az ítélet következik. Az ítéletet senki nem kerül el. Kérdés az, hogy a megtérés által a felmentő ítéletet kapom meg, már az életemben, Krisztusban, vagy az utolsó ítéletkor a kárhozat lesz a részem, és kárhoztatni fognak. És a megtéréshez kapcsolódik a hitre jutás. Ezt is el szeretném mondani, mielőtt fölteszem a kérdést. Hogy akarsz megtérni? Mit is olvasunk a Bibliában? A 2 Péter 2.1 egy részét idézem, hogy ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága megigazító kegyelme által, azt mondja Péter a testvéri közösségnek. Ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága, azaz megigazító kegyelme által, tehát a hitben részesít bennünket az Isten. Azt nem mi szerezzük meg. Nekem mindig gyönyörűség, és emlékszem, amikor az első tanítványi csoportot rám bízta az Úr, ez még Kismarjában volt, ott evangélizáltunk, és volt néhány megtérünk, és akkor velük kezdtem foglalkozni. És akkor vettük az igéket, és beszélgettünk is, nekem olyan csodálatos volt, amikor így egyik a másik után hitre jutott. Elkezdtek hinni Jézus Krisztusban. Hinni az élő Istenben. Hinni Krisztusban, mint megváltójukban. És megkérdeztem, hogy hogy kezdtetek hinni? Azt mondja, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogy lett bennünk a hit. Mert ez adatik. A hit egy ajándék. A hitet nem lehet dolgozni. A hitet nem lehet megszerezni. A hitet nem a döntésed miatt van. Azt Isten adja. De a hitet megelőzi a megtérés. Az elhatározás. Mert Isten nem tudja ajándékba adni a Szentlélek által a hitet, amíg nem térsz meg. És nem mondom azt, hogy Uram, vétkeztem ellened, és elkövettem sok bűnt mások ellen, megtérek, visszatérek, hozzátérek, megváltozhatom a gondolkodásmódomat, az érdekel most már, mit te mondasz. És ennek a következménye, hogy adatik a hit az embernek. Ezt tanítja a Biblia. A hit és az ige kapcsolata szintén nyilvánvaló a Szentírásban. Nézzük, hogy mit is jelent az Isten igazsága, amely által bevezet bennünket az Isten a hitbe. Mit is mondott a Názárt Jézus? Így szólt akkor Jézus János 8.31-től azokhoz, a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványai vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Tehát azt mondja, hogy ti eljutottok a hitre, akkor az abban válik nyilvánvalóvá, hogy megtartjátok az igémet. És ez jelenti, hogy tanítványai vagytok. János 14.6-ban azt mondja az írás, hogy mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát hitre jutni és az atyához jutni Krisztus által lehetséges. A testélet, ige, amely az írott igével szintonban van. Aztán azt mondja a római levélben az írás, igen, az mi ki volt vetítve, Károli fordítást olvasok, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Amen. Akkor ti is látjátok, el tudjátok olvasni. Jó. Isten igéje által van. No. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a hit hogyan születik meg az ember szívében. Kapcsolatban az igével ez is. Méghozzá azt mondja itt a római levélben az ige, hogy a kijelentett igében van, igéből van hit. Tehát ami kimegy, elhangzik, ami eljut hozzám Istennek az igéje, az épít, az szül, az által lép be a hit az életembe. És azt mondja nektek, az ige hirdetés is egy eszköz arra, hogy hit szülessen az emberek szívében. Csak vizsgáld meg magad, hogy miért, mikor eljöttél az Isten tiszteletre, milyen szellemi állapotban voltál, és most hol tartasz? Hadd kérdezzem meg tőled, jobb szellemi állapotban vagy, mint voltál idejöttödkor? Jobb? Néhányan vannak, akik fogadják. Volt dicséret, bátorítás, igehirdetés, sok-sok ige, olvastuk együtt, kimondtuk hangosan is. Isten igéje így működik, így építi a hitet az emberben. Ez a beszél, a kimondott ige, a prédikált ige, és az elhangzó ige. Ézsaiás profétánál azt olvassuk, az Isten igének működő valóságáról, figyeljetek, ugye az esőt Árpi említette itt a bevezetésben, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, Ézsaiás 55:10-től, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akar, eléri célját, amiért küldtem. Ugye, erről szóltam az előbb. Aztán a hit és a láthatatlan kapcsolata, azt mondja, tehát amit adatik hit a megtérő embernek, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés definiálja a hitet a zsidókhoz írt levél 11:1. Tehát a hit a nem láthatóval köt össze. A hit valami olyanhoz kapcsolódik, amit nem látok, fizikailag nem tudom megfogni. De hiszem, hogy létező. Péter az levelében, az első levelében az első és ötödik versétől a következőt mondja. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóan legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, figyeljetek, erről beszéltem eddig. No, most mivel így kell lennie, így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok. Különféle kísértések között. Erről van szó? Ez a helyzet. Hogy megszomorodunk néha a kísértések közepette. Csalódunk sokszor magunkban is. Előfordul? Azt mondja, ez megtörténik. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendőre tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel, megint az öröm, örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Tehát a hit összekapcsol a szemmel nem látható, de feltámadott élő Jézus Krisztussal. Ez a bibliai hit, amely összekapcsol a feltámadott élő, de fizikai szemmel nem látható Jézus Krisztussal. És benne is általa a mennyeiekkel. Ő a kapocs. A közbenjáró, ugye. Aztán, amit nem szeretünk, de már utaltam itt rá, ezen örvendeztek, mondja Péter a megpróbáltatásról, az 1 Péter 1:6-7-ben. No, most mivel így kellett lennie egy kicsi megszomorodható a különféle kísértés között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendőre tűzben kipróbált aranynál, ugye méltón a bizony a dicsérete, dicsőség a tisztességre, majd ugye az örök országban az atyánál. Tehát van megpróbáltatás. Péternek azt mondja a názáreti Jézus halálát megelőzően, Simon, Simon, íme a sátán, kikértiteket. Hogy? Megrostáljon, mint a búzát. Milyen érdekes, hogy Péter megpróbáltatás fog érni titeket. Ugye ez ezt jelenti. A sátán kikért titeket, hogy megrázzon benneteket, megpróbáljon benneteket. És miért imádkozik Jézus? Hogy Uram, őrizd meg őket a próbáktól, menj meg őket, hogy ne fogjon rajtuk az ördög, hogy elkerülj őket a baj. Ezért imádkozott Jézus? Nem ezért imádkozott, hanem, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Kedvesem, ha én nem tértem volna meg ma is, én nem tudnék közelek szolgálni. Mit erősítenék benetek? Hát egy vert, szétzilált szerencsétlenséget látnátok, azt meg minek nézzétek, meg hallgassátok. Bolondok is lennétek? De mivel én ma is kész voltam megtérni Krisztushoz és az atyához, meg az igéhez, ezért képes vagyok valamit átadni, reménység szerint valami életet az Isten igéből, ma közöttetek is. Péternek is ez volt a program. Imádkoztam, hogy ne fogyatkozzon a hited. De a próbatételben megtérsz, ugye elbuktál, mert Péter elbukott, megtagadta Jézust, de megtért és helyreállt az élete. Ez a hívő ember. Ilyen a hívő ember. Hogy elhatározza, hogy visszafordul, hogy nem él úgy. Nem csak bánkódik, hogy elszúrtam, hanem eldönti, hogy másképp fog élni. És ehhez kapja a Szentléleknek a munkáját, aki a pártfogó, a paraklétosz. Ma egyik testvér küldt, vagy pontosan a héten küldte a testvére, meghallgatta, nem volt ott, de a táborban meghallgatta a szolgálatokat, és küldte nekem a verestanárnak ezt a mondatát, ami szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Szóval próbák nélkül, és ezeknek megértése nélkül nem változik az életünk. És a nem változás az ember esetében a bűn fogságát jelenti. Hogy beleragadunk a vétkeinkbe, a bűneinkbe, a romlottságunkba, a természetünknek a negatívumaiba. A próbatételek segítik azt, hogy változzunk. A házasságban az egyik legfontosabb dolog, hogy kikényszeríti azokat a változásokat, amelyekre nem lennél hajlandó, egyedül maradtál volna. Ezt emészed. És ezért a házasságban komoly kényszerítő erő a másik személy, személyisége, idegesítő tulajdonságai. De ez nem egy love story. Miért? Hogy ezek olyan megpróbáltatásokat hozzanak az életünkbe, amelyben keresztül a bűnből kijövünk, a neheztelésből, a haragból, az öntörvényiségből, a bosszúállásból, az önzésből. És ezért fontos az, amit mindig mondok nektek, hogy eljussunk odáig tanítványként, hogy ismersz, mégis szeretsz isteni tulajdonságra. De ez meg közel kell menni egymáshoz, csak nagyon fontos, hogy nem a másikban látom az Istent, hanem Krisztusra nézek, és így látom a másikat. Értitek? Mert csalódok, nem Istenbe csalódok. Ez nagyon fontos. Nem a szolgálatot fogom feladni, mert csalódtam a szolgáltatásomban. Mert én nem neki szolgálok. Én elhívásom szerint teszem azt, amit Isten mondott nekem. És a Róma 10:10, mert szívvel hiszünk, olvasok együtt, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözüljünk, tehát a hitünk az a szívünk képessége, nem az értelmünké. Ez egyszerűen beáramlik az ember szellemébe a hit, az Isten ajándékaként, és egy szellemi ajándékként, az üdvözítő itt is egy ajándék, és a hitnek az ajándéka, meg a természetfeltét, az egy másik típusú megnyilvánulás ennek az ajándéknak. Ez beárad a szellemünkbe. És ez a hit tesz képessé bennünket, hogy kapcsolódjunk Krisztus által az atyához, és hűségesek legyünk Jézus Krisztushoz. Mert a hit a görög kifejezésben azt jelenti, hogy hűségesnek lenni. Hitben hűségesnek lenni, vagy hithűnek lenni. Tehát valamilyen hozzáállást mutat a hit. A hívő emberben megjelenik ez a hozzáállás. A Krisztushoz való, és igé, az írott igéhez, és a testélet igéhez való hűség. És nyilván ez pedig aztán következményképpen, tovább adott áldásképpen jelenik meg az emberi dimenzióba kapcsolati rendszerben. Így van, tehát a hitünk nem az érzelmeink, hitnek nincs köze az érzelmekhez szintén. Lehetnek érzelmi viharaink, a hit azonban megtart bennünket. Mert az Isten ajándéka. És ez le van horgonyozva, Isten ajándéka a hit által lehorgonyoz bennünket a Krisztusban, az Isten mellett. Erre mondja a Zsidókhoz írott levél 6.11. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa, mint végig, elkötelezettség, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Így a két változhatatlan tény által, amelyben lehetetlen Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, ugye a kijelentett ige és Isten ígéretei, akik oda mentünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek psziché, nem szellemről van szó, lélekről van szó, biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, tehát stabilizál érzelmileg is, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki a Melkisédek rendje szerinti fő pap lett örökké. Erős horgony tehát, ami belekapcsolódik Krisztusba. És mint mondtam, csak néhány gondolat. Nem olvasunk a Bibliában egyetlen megtért szeméről sem, aki kapta a hit ajándékát, aki nem merítkezett be. Egy sincs. Egyetlen hívőről sem tudunk, aki követte volna Jézus, aki nem merítkezett volna be, így is megfogalmaznánk. A Bibliában csak ilyenek vannak. Aki megtért és hitre jutott, az bemerítkezett mind. Úgy, akik hittek, bemerítkeztek mind. Azt mondja a Biblia. Ha térjetek meg, tehát hozzatok akarati döntést, megkapták a hit ajándékát, és megpecsételték. Tehát a bemerítés a hitünknek a látható megjelenése. Megmutatjuk a hitünket ebben a cselekedetben. Térjetek meg, merítkezzetek be, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Erről szóltam egy pár dolgot. És még a Márk evangéliumából érdemes Jézus szavait felidéznünk, majd Csia Lajos fordítását olvasom, majd ezt mondta nekik, menjetek el az egész világba, hirdessétek minden teremménynek az evangéliumot, az örömhírt, hogy aki hisz és bemerítkezik, megmenekül, de az, aki nem hisz, el fogják károsztatni. És az utolsó dolog, amiről ebben a sorozatban láttátok, hogy szólunk, az ötödik, venni és betenni Szentlélekkel. Ugye térjetek meg, merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Tehát megtérés, akarati döntés, hogy az ige tükrében megnézve magamat, hitre jutok, bemerítkezek, és veszem a Szentlélek ajándékát. Ez a bibliai program. Ilyen sorrendben történnek alapvetően az események legtöbb keresztény életében. És akkor itt mondtam nektek, hogy fontoljuk meg és gondoljuk végig. Az ige tükrében megnéztük magunkat. Akarunk-e megtérni, hogy hitet nyerjünk, vagy hitünket megpecsételni bemerítéssel, hogy vegyük a Szentlélek ajándékát. Nem sokára válaszolhatsz rá. Egy történetet olvasok zárásképpen, ami nagyon szépen összefoglalja az elhangzottakat. Egy anekdóta, ami megtörtént eset, nem tudom. Billy Graham 92 éves volt, közel lett a születésnapja, és meghívták őt az Észak-Karolinai Charlotte-ban a város vezetői, hogy a 93. születésnapja alkalmából felköszöntsék, és egy ünnepséget akartak tartani. Billy Graham ekkora már elég beteg volt, és Parkinson-korral is küzdött, nem akart elfogadni a meghívást, de üzenték neki a város vezetői, hogy nem várunk tőled különösebb teljesítményt. Te nem kell prédikálnod meg semmi, csak engedd, hogy megtiszteljünk. Így néhány hónappal a születésnapja után mégis akkor rá lett, és megtartották a megemlékezést, az ünnepséget. Birgemet méltatták a pulpitusról, az életét, hogy mit tett meg, milyen, stb. Csodás dolgokat mondtak el róla. Befejeződött a beszéd, Billy Graham fölállt, csendesen oda ment a pulpitushoz, és a következőket mondta. Ma Albert Einsteinre, a nagyszerű fizikusra emlékezem, akit a Time magazin az évszázad emberének nevezett. Egy nap Einstein Princetonból utazott vonaton, amikor a kalauz végig sétált a székek között, aki látott már ilyen amerikai vonatot, itt lukasztják egyeket egyébként, és még ilyen jegylyukasztás a mai napig is egyébként ezeken az emeletes vonatokon. Tehát végig sétált a székek között, és minden utas jegyét kiukasztotta. Amikor Einsteinhez ért, Einstein kutatni kezdett a mellénye zsebében, de nem találta jegyét. Aztán a nadrágja zsebében kezdte keresni, de ott sem találta. Belenézett az aktatáskájába, de ott sem volt a jegy. Aztán mellette lévő ülés fürkészte, de a jegyet nem találta. Jegykezelő ezt mondta, dr. Einstein, tudom ki maga. Mindannyian tudjuk ki ön. Biztos vagyok benne, hogy vegy jegyet. Ne aggódjon emiatt. Einstein elfogadta ezt. A kalauz folytatta a jegyek kezelését a többi utasnál. Amikor át akart menni a következő kocsiba, ezek egy légterű kocsik egyébként, úgy vannak ülések, tehát nem fülkések, át akart menni ugye a másik kocsiba, megfordult, és meglátta a nagy fizikust, aki négy kézzel állva kereste egyét az ülés alatt. A kalauz visszasietett hozzá, és azt mondta, Dr. Einstein, ne aggódjon, tudom ki maga, nem probléma, hogy nem vett jegyet. Nem probléma, hogy nem talál jegyét. Tudom, biztos vagyok benne, hogy vett jegyet. Ránézve Einstein ezt mondta, fiatalember, én tudom, ki vagyok, csak azt nem tudom, hova utazom. Hát azt kellett egy, hogy megnézem, jól ráírva, hogy hova vett a jegyet. Billy Graham így folytatta. Látják az öltönyt, amit viselek? Ez egy vadonatúj öltöny. Gyermekeim és unokáim azt mondták, hogy öreg koromra kicsit elhanyagoltam magam, és morcos lettem. Szóval elmentem, és vettem egy új öltönyt erre az ebédre, és még egy alkalomra. Tudják, melyik alkalom ez? Ebben az öltönyben leszek eltemetve. Viszont amikor azt hallják, meghaltam, nem akarom, hogy az új öltönyömre emlékezzenek. Azt szeretném, hogy a következőkre emlékezzenek. Nem csak azt tudom, ki vagyok, de azt is tudom, merre tartok. Ez csak a megtért ember tudja elmondani, mert már jó irányban áll az élete. Fölteszem tehát a kérdést, ki az, aki ma elhatározásra jutott, és meg szeretne térni? Felemelnétek a kezeteket, akik így vagytok? Hogy igen, szólt hozzám Isten, meg akarok térni. Köszönöm szépen. Álljunk most föl, jó mindannyian, és imádkozzunk. És akik emeltétek a kezeteket, szeretnék segíteni nektek egy imádságban. Ha egyetértetek ezzel, akkor kérem mondjátok felhangon velem együtt. Mondjátok ki a szavakat, tudjátok, mondtam a megvallásnak, a kimondásnak, az ige szerinti szólásnak fontos szerepe van a megtérésünkben. Imádkozzunk hát. Mondatra mondom, és hogyha egyetértesz ezzel, és jelezted a megtérési szándékodat, akkor hangosan kérlek, hogy mondd utánam. És hát nyilván osztozom veled együtt ebben, hogy el is mondtam. Istenem, te adtál nekem életet. Te vagy a teremtőm. Bocsáss meg nekem minden öntörvényűséget, akaratosságot, hogy oly sokszor a magam fejé után mentem, nem foglalkoztam veled. Szabadíts meg. Eldöntöttem, hogy megtérek hozzád. Hozzád fordulok. Igéthez igazítom a gondolkodásomat. Szabadíts meg. Tisztíts meg. Gyógyíts meg. Állíts helyre. Adj hitet. Üdvözítő hitet. Töltsd be szent lelkeddel. Segíts az úton, hogy el ne csüggedjek, hanem kész legyek megállni a próbákban, megtérni, ha elesek, visszafordulni hozzád, ha eltérne a szívem, vagy nem akaratod szerint élnék, tennék, szólnék. Köszönöm, hogy elfogadsz, ajándékozol nekem hitet, hogy hihetek fiadban, Jézus Krisztusban, hogy az én bűneimért szenvedett és halt meg, de feltámadt és él, és vissza fog jönni értem, és ott leszek, ahol ő van. Amen.